Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
20 éves a Bölcső Alapítvány, és ebből az alkalomból beszélgetünk Budavári Zitával, az alapítvány létrehozójával, és Cseres Judit pszichológussal, a Bölcső Alapítvány kuratóriumi alelnökével. Azt mondta Zita, hogy 20 év alatt a társadalmi környezet mit sem változott. Az anyák megítélésében mit sem, de az alapítványhoz való viszony. Milyen volt, amikor te létrehoztad az alapítványt? Hogyan reagáltak általában? Normálisnak tartották?
Épp ezt
elfogadták?
Akartam mondani, hogy nem néztek normálisnak. Egyszer saját fülemmel hallottam, amikor egy gyermekvédelmi szakember nem észrevéve, hogy beléptem a terembe, hátalálva éppen azt fejtegette, hogy nem lesz ez hosszú életű.
Az alapítvány.
Igen.
Neki később, legyen mondva.
Később derült ki, hogy a Bölcsőről beszélt. Igazából az a szerencsém, hogy laikusként vágtam bele, mert értelemszerűen felmérhetetlen volt, hogy mibe vágom a fejszémet, de az elég gyorsan kiderült, hogy a gyermekvédelem neves és névtelen dolgozói nagyon rossz néven vették, hogy ha úgy tetszik, beledobtam a kavicsot az állóvízbe. Ugyanis azért ne feledjük, hogy a titkos örökbeadás örökbefogadásnál egy anya vagy házaspár tesz egy általános lemondó nyilatkozatot, onnan attól a pillanattól kezdve neki nem volt joga tudni, hogy mi történt a gyerekkel. Valóban örökbeadták, berakták csecsemőintézetbe, vagy átmenetileg nevelőszülőhöz helyezték a gyereket. Ha nevelőszülőhöz helyezték, vagy intézetbe, akkor mondjam azt, hogy óhatatlanul bent ragadt a gyerek a rendszerbe. A születés a napjától örökbefogadható kincső 11 hónaposan került a nevünkre. Uh-huh. Tehát ez volt az általános jellemző. Na most a bölcsőnél született gyerekek, én ugyan az örökbeadással egy percig nem akartam foglalkozni, eszembe sem jutott, hogy az is a nyakamon marad, hisz én tettem rá kísérletet,
hogy bevond erre az állami szerveket.
Persze. Ezüstárcán ajánlottam fel az alapítványonál született újszülötteket. Bocsánat, senkinek
Zolika
nem kellett.
Már egy éve ott volt a...
Kicsoda?
Zolika.
Igen,
az
igen.
Ki volt Zolika?
A kincső szobatársa.
Aha.
És egész egyszerűen nem gondoltam, hogy ezzel a résszel foglalkoznom kell. Uh-huh. Szerencsére, mert ha ezt tudom, akkor százszor átgondolom az egészet.
De gyakorlatilag ott voltak az újszülöttek.
Ott voltak az újszülöttek, és intézni kellett.
Nulla napos korukban örökbeadható újszülöttek, így hiszen van. Az anya lemondott róluk.
Így van.
Hogy tudtátok azt elérni, hogy ez nyílt örökbefogadás legyen?
Igen, hát ez volt az iszonytató, mert a nyílt örökbefogadást annó a jogalkotó nem arra találtak, hogy Budavári Zita Bölcs Alapítványnál született gyermekeit itt
adogassa ide-oda,
jobbra-balra vad idegeneknek, hanem adott esetben mondjuk gyerek elvesztette a szüleit, vagy bármi történt, akkor mondjuk egy nagynéni, vagy közelebbi, távolabbi rokon adott esetben nyíltan a konkrét gyereket örökbe fogadhassa. Tehát ez is egy jó időt vett igénybe, mire ez teljesen realizálódott, hogy igen, XY lemondhat Z javára és annak felesége javára. Nagyon nehéz volt, soha nem felejtem el, amikor bementem a szexuális gyámhivatal akkori vezetőhez, a megyei gyámhivatal vezetőhez, én másfél óra múlva sírva jöttem ki. És ott volt a gyerek a kórházban, úgyhogy körülbelül 2-3 hétbe került, mire Bianca családba kerülhetett, mire ki tudtam taposni, hogy bonyolítom ezt az egészet le.
Ez a dolog ma úgy néz ki, ugye? És már akkor ezek szerint egy jó ideje úgy néz ki, hogy az örökbeadó anya, aki meg fogja szülni a gyerekét a bölcső segítségével, ő tudja, hogy kihez kerül a gyerek.
Szülés után.
Szülés után? Olyan szülés nem volt, után. Hogy szülés előtt?
Egyetlen egy eset Köszönöm. Volt, hogy egyetlen egy eset volt 95. december karácsonyán, amikor a szülőanyának az volt a kérése, hogy ő előre szeretné megismerni a leendő örökbefogadókat, illetve, hogy a szülésnél legyen ott a feleség, hogy az első pillanattól
az övé legyen a baba.
Idézem őt, az ő illatát érezze a baba.
Ez milyen fantasztikus dolog.
Igen, jól hangzik, csak egy hihet, elmondani nem tudom, hogy mit izgultam. hogy egészségesen megszülessen a baba, ne gondolja meg magát anyuka, ne gondolja meg magát az örökbefogadó házas pár. Hihetetlenül sok a lutri, és ami a legnyomasztóbb, az előre elkötelezettség. Uh-huh. Az előre elkötelezettség.
Tehát ezért nem akarod, hogy a szülés előtt megismerjék, mert ki tudja, hogy mi fog történni.
Bocsánat, ezt tőlem azóta nem kérte anya.
Nem kérte senki. Tehát szülés után megismeri az örökbefogadó házaspárt, ugye? Van. Mert hogy ahhoz az alapítvány...
Csak házaspárok jelentkezését fogadhatja.
És miért, Judit, szerinted miért? Miért csak házaspároknak adtok örökbe gyereket, mint kuratóriumi alelnök?
Ez jogszabály, ez nem tőlünk.
Ja, hogy ez jogszabályban
nem,
foglalt?
Egyedülálló is fogadhat örökbe, de egy 2003-as jogszabály az egyedülállót a házaspárok mögé sorolja.
Értem, és hogyha nem összeházasodott párok akarnak örökbe fogadni, azt se engedi a jogszabály. Nem. Hát akkor ezen menjünk túl, mert ez a jogszabály, ezen nem ti vagytok, nem, sokkal jobban érdekel engem. Mondjad, Judit.
Az igazság, hogy én elakadtam a kérdéseden, az előző kérdéseden, hogy a társadalom hogyan
viszonyult az alapítványhoz, igen.
Fogadta az alapítványt, meg hogy ezeket a válságterhes anyákat. És a kutatásomban azt látom, hogy csak a kosztümök meg a díszletek változnak, de a fogadtatás, a negatív, az elítélő fogadtatás marad, mégpedig az anyát ítélik el. Az júriszéki bíráskodás időszakában elevenen eltemették egy kígyóval és egy kakassal együtt. A kígyót még csak értem, a kakast nem, de ma meg börtönbe kerül az illető hölgy, és mint ahogy beszéltünk róla, akárhonnan nézzük, ketten kellenek még mindig egy gyerek összehozásához, a másik félnek hajaszál a segörből. Na most ezért szeretném ezt a kutatást folytatni, hogy azt a reményemet, hogy e tekintetben valami talán megváltozott, vagy igazoljam, vagy cáfoljam, de inkább igazolni szeretném.
Én meg azon vagyok még mindig megakadva, amin mi most ebben a pillanatban amire nem találunk választ, hogy lehet az, hogy egy ilyen civilizált társadalomban, ugye, amiben mi elviekben élünk, itt csak egy ember lehet bűnös egy ilyen esetben. Tehát, hogy az apa, a biológiai apa, az ilyen módon semmi, és minden alól mentesül. De ez csak egy zárójeles mondat volt, menjünk tovább az örökbefogadók felé. Tehát, illetve még oda, hogy ma hogyan...
Még bocsánat, igen. Annyit visszatérnék egy-két mondat erejéig csak, hogy a szégyen.
Igen.
Tehát a 21. században, 2015-ben a szégyen...
Ugyanolyan erős, mint bárhány száz évvel ezelőtt.
Igen, tehát még nem is látszik a terhesség, nem is látszik, de tűnj el. Uh-huh. Meg ne tudja a falu, meg ne tudja a kerület, meg ne tudja a város.
Tűnjön el már akkor.
És ezért hoztam létre a bölcsős lakást, hogy tudjuk hova helyezni. És örök hálám a Tolna megyeieknek annó 95-ben, amikor 2 évig megengedték, hogy a csecsemőintézet emeletén, a nővér emeleten kaphatunk egy szobát.
Na, de hányan fértek ott el?
Hát semmi, ketten. Uh-huh. Ketten, de azért 45-50-en igénybe vették azt is, és akkor 97-ben azonnal megvalósítottuk a pályázati pénzekből, minisztériumi támogatással az első bölcsős lakást, és 10 éve Pesten a másodikat, hogy el tudjuk helyezni a terhességüket, titkolót, akit otthonról kidobnak a szégyen miatt. Uh-huh. Hogy lejáratja a családot, mit képzel, és hát nem beszélve, amikor mondjuk egy házasságon kívüli kapcsolatból maradt terhes.
Na, de a titok itt is folytatódik, mert a bölcsős lakásban tölt X hetet, az, akit amúgy vernek, szigorúan fognak, stb. Miután néhány hét múlva megkarcsúsodva hazamegy, a kutya nem kérdezi, hogy hol volt.
Tényleg? Már hogy a családban, vagy a környezetben a kutya nem kérdezi?
És hát nem, erről Zita többet zökkenőmentesen vissza.
Az a jobbik eset, ha a család tud róla. Uh-huh. És az érdekes, hogy szoktam mondani, hogy közösülni és lemondani lehet a gyámhivatalba 18 éves kor alatt, de mondjuk szülni nem lehet, a 18 éves kor alatt szülői törvényes képviselő hozzájárulása kell.
A szüléshez?
Persze.
És mégis mi történik a gyerekkel, nem marad
bent? Megvárjuk. Megvárjuk, amíg odaér a törvényes képviselő.
Hát ez abszurd. Na beszéljünk egy kicsit, mert nem jutok szóhoz, komolyan mondom, az örökbefogadókról, hiszen azt mondtátok, hogy az is megvan egy történet. Ugye kiderült, hogy különböző helyekről, főleg újságokból, rádióból, televízióból értesültek az emberek, és aztán az már megy tovább az úgynevezett riadóláncon, hogy van a bölcső, ahova menni kell, ma az internetről legfőképpen.
Igen, beüti, de, beüti és hogy, kidobja.
Igen. Mi van?
Hát jó esetben a bölcsőt üti be.
Ha nem, ha beüti, hogy örökbeadás, örökbefogadás, akkor kidobja a
Igen,
a
akkor most itt még az örökbefogadók előtt egy zárójelet teszünk, hogy azt mondtátok nekem, hogy ma virágzik Magyarországon a gyermekkereskedelem?
A neten.
A neten?
Igen. Kétségbe esett, független attól, hogy Magyarországon szerintem, én nem tudok hirtelen, nem tudok egyetlen egy országot Európában és Európán kívül sem, ahol 45 évben határozták meg a maximális korkülönbséget a gyermek és az örökbefogadó köztét, de nagyon sokan még 40 éves koruk után is próbálkoznak az 5., 6., 12. IVF programmal, mert minden áron vérszerinti gyermeket szeretne. Na most ugye a természet bizonyos esetekben azért már védekezik, és nem sikerül az X-edik
lombik program. És hol keresik a gyereket, hogyha nem jutnak el hozzátok?
És akkor egész egyszerűen, miután egyre hihetetlen mértékben növekszik a meddőházas párok száma, egész egyszerűen az utóbbi egy-két évben kénytelen voltam a honlapunkra felrakni, hogy lehetőleg 40 év alatti házas, vagy 40 éves korig jelentkezzenek, mert két okból. Az egyik a jogszabály civil szervezet közreműködésével csak az úgynevezett nyílt örökbefogadást engedélyezi, és azért a nyíltnál egy fiatal lány esetében nehéz elfogadtatni a 45-höz közelítő örökbefogadó házaspárt, amikor a saját édesanyja sincs még 40 éves.
Világos. Mi van a gyermekkereskedelemmel?
És kétségbe esett örökbefogadók, akik már úgy érzik, hogy kifutottak az időből, hisz már a 45-höz vannak közelebb, és tudják, hallották, hogy nem merjük, hangsúlyozom, nem merjük fogadni a jelentkezésüket, mert nem merem biztatni őket, és az interneten, különböző fórumokon megkérdetik, hogy szeretnénk örökbefogadni, értelmiségi házaspár vagyunk.
Igen, igen, és, de és akkor ki válaszol nekik, vagy hogy jön? Akkor az anya oda, a terhes anya megtalálja őket?
Megtalálja őket, éppen a múlt héten például olvastam, már egészen lehidaltam, hogy 5-7-es magzattal a pocakjában örökbefogadó szülőt keres, mert úgy érzi, hogy születendő gyermekét nem tudja vállalni, és 5-7-es magzatját meghirdeti örökbefogadásra.
Hát köszönjük legyen jó, szólva még mindig jobb, mintha meghalni hagyná,
persze.
De azért nincs.
És odaírta, hogy anyagiakról is beszéljünk.
Igen, igen,
a hirdetésben.
Anyagiakról is beszélhetünk, a terhes gondozást is fizetem.
Írja az 5-7-es.
Írja a leendő örökbefogadó, hogy válaszoljon az ő levelére, és vannak élelmes terhesek, akiknél hál' Istennek nincs veszélyben a gyerek, mert ő, ha már így alakult, akkor legalább hasznom legyen belőle, és ő burkoltan anyagi ellenszolgáltatást kér, netán 2-3 házaspártól.
Folytatjuk mindjárt Budavári Zitával és Cseres Judittal.